Márkánkat. A keresztben erősödjék hitünk, a keresztben készüljön el mennyei koszorunk. Amen.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
8 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A hírszerkesztőt, Harcos Krisztinát hallják. 2025. április 1-től 3,7% infláció követő díjkorrekciót alkalmaz a Magyar Telekom, a Központi Statisztikai Hivatal által 2024 évre vonatkozóan megállapított és közzétett éves fogyasztói árváltozásnak megfelelően, írja közleményében a Telekom. A cég 2025. április 1-től korrigálja az általános szerződési feltételekben és az előfizetői szerződésekben szereplő szolgáltatások és díjcsomagok havi díjait. Ugyanakkor a forgalmi típusú díjak változatlanok maradnak, teszik hozzá. A módosított havi díjakat tartalmazó számlát az üzleti vezetékes szolgáltatással rendelkező ügyfelek áprilisban, a lakossági vezetékes, lakossági mobil és üzleti mobil előfizetők pedig májusban kapják meg. Március 10-től folyamatosan érkeznek a NAV-tól a gépjárműadóval kapcsolatos határozatok. A befizetési határidő április 15-e. A több mint 3,3 millió érintett közül elsőként azok kapják meg a határozatot, akik letöltötték a NAV mobilt. A határozatokat a Nemzeti Adó és Vámhivatal elektronikusan küldi mindenkinek, akinek van elektronikus elérhetősége. Akinek nincs, azok postán kapják meg a papírokat. Nem kapnak határozatot azok, akiket egész évre adómentesség illet meg. A gépjárműadót egy összegben április 15-éig kell befizetni. Évek óta külön kérelem nélkül készíti el a NAV több mint 5 millió magánszemély személyi jövedelemadó bevallási tervezetét. A kedvezményekre jogosító vagy a munkáltatói, kifizetői igazolásokat sem szükséges beküldeni, csak meg kell őrizni az 5 éves elévülési idő végéig. Idén is március 15-től érhetők el az SZJA bevallási tervezetek a NAV e-SZJA oldalán. A bevallási tervezetet ki kell egészíteni azokkal a jövedelmekkel és adójukkal, amelyekről a tervezet nem tartalmaz adatot, ugyanakkor a magánszemélynek van információja, igazolása róla. Fontos tehát a tervezetet átnézni és szükség szerint legkésőbb május 20-áig kiegészíteni, módosítani, ugyanis ha valamilyen jövedelem nem kerül be a bevallásba, akkor adóellenőrzéskor nem csak a be nem vallott jövedelem utáni adót kell megfizetni, hanem az adóhiány miatti adóbírságot és késedelmi pótlékot is. Aki eddig nem regisztrált az Ügyfélkapu Pluszra vagy a digitális állampolgárságra, ezt azért is érdemes mielőbb megtennie, mert így válik elérhetővé a NAV legnépszerűbb alkalmazása, az e-SZJA. Elkezdődött az ügyintézési időszak az e-felvételiben, tudatta az Oktatási Hivatal a honlapján. Július 9-éig érhetők el az ügyintézési funkciók az e-felvételiben. Minden felvételiző ellenőrizheti és módosíthatja bizonyos adatait, pótolhatja a szükséges dokumentumokat, illetve egy alkalommal az eredeti jelentkezési sorrendjét is megváltoztathatja a felületen. A felületre csak úgy, mint a jelentkezéskor, Ügyfélkapu Plusz vagy digitális állampolgárság program alkalmazásával lehet belépni. A nemzetgazdasági miniszter szerint itt az ideje, hogy a bankok végre méltányos díjakat alkalmazzanak. Nagy Márton elmondta, februárban nagyon jelentősen emelkedtek a bankszámladíjak. Éves összehasonlításban a pénzügyi szolgáltatások díjai 13%-kal voltak magasabbak. A készpénzfelvétel díja 15%-kal drágult, a folyószámlavezetés díja 26%-kal, és még a legkisebb mértékben csak 6%-kal a bankkártyák éves díja emelkedett. Ezek egyáltalán nem indokolható tételek, hangsúlyozta. A miniszter közölte, a bankszövetséggel több körben beszéltek, először önkéntes árkorlátozásra kérték őket. Főleg a családok és nyugdíjasok esetén egy speciális számla kidolgozását vetették fel. A bankszövetség ajánlata elég gyengére sikerült, most tovább folytatódnak a tárgyalások, fogalmazott Nagy Márton. Híreink végén az időjárásról. Több alkalommal erősen megnövekedhet a felhőzet, de emellett hosszabb, rövidebb napos időszakok előfordulhatnak. Kora délutánig egy csapadékzóna vonul át délnyugat felül északkelet felé az országon, amelyből több felé várható eső, zápor. Délután este már inkább csak elszórtan alakulhat ki zápor, néhol esetleg zivatar. A déli délkeleti szél több felé megélénkül, megerősödik, az Észak-Dunántúlon viharos lökések is kísérhetik. Napközben 15 és 21 fok közé melegszik fel a levegő, de a tartósabban borult csapadékos északkeleti tájakon mindössze 10 fok körüli csúcsértékekre számíthatunk.
A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
Évezredek asztalánál. Gasztronómiai magazin műsor.
Dicsőltessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszöntöm a gasztronómiai műsorunk minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál az adás felelős szerkesztőjét, Farkas Erzsébetet hallják. Ha tehetik, töltsék velünk együtt a most következő közel fél órát. Mai gasztronómiai műsorunk Nagy Böjt szent idejében készül, ezért nem meglepő módon egy böjti programmal és lehetőségre invitáljuk a kedves hallgatókat. Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonja előtt Szendrei Mihályt, a Miskolci Arany Korona Történelmi Étterem vezetőjét, tulajdonosát. Nagy Böjt szent idejében vagyunk, ahogy már említettem is a riportunk elején, és önök előrukkoltak egy olyan programmal, melynek címe és elnevezése Böjtölj velünk, légy mértékletes. Mit is lehet tudnunk erről a programról? Honnan jött az ötlet?
Az Arany Korona Történelmi Étterem egy középkori étterem, és igyekszünk a középkornak különböző korszakait is feldolgozni, de bármelyik korszakra gondolunk, a keresztény vallással és általában vallásokkal köze lesz ennek a korszaknak, és azt tapasztaltuk, hogy mi jól tudunk kapcsolódni a keresztény ezen szokásához, hiszen ez nem csak egy vallási meggyőződésen alapuló időszak, hanem gasztronómiai értelemben egy étkezéshez, egy gasztronómiához kapcsolódó szokás, hagyomány is, hiszen ilyenkor az emberek mértékletességet tartanak, és ki a maga szabályai szerint, hitvallása is persze meggyőződése szerint, igyekszik valamilyen fajta mértékletességet tartani, ugye a legnépszerűbb a hús, van való mértékletesség, ez valaki egyszer-egyszer egy pénteken tartja, valaki csak a nagy pénteken, valaki minden pénteken, és valaki a teljes 40 napos böjtöt is tartja. Ez sokak számára nem csak önmagában egy vallási meggyőződésen alapuló szokás, hanem mint megélve a vallásuk, a spiritualitásukat, illetve a hitüket, hanem valakinek ez egy tisztító kúra is, amiben persze egy lelki értelemben egy feltöltődés is történik. És mi úgy gondoljuk, hogy annyi pozitív gondolat és hatása van ennek a hívjuk szokásnak, hagyománynak, mivel mi egy világétterem vagyunk, ezért szeretnénk támogatni, hiszen a mai trendeknek megfelelően, amikor egészséges táplálkozásról beszélünk, egészséges életmódról beszélünk, és nagyon sokszor arról, hogy épp testben, épp lélek, ami alapvetően igaz, akkor azt gondolom, hogy ez a program kiválóan alkalmas arra, hogy még azoknak is egy kicsit iránymutatást adjon, akik nem alapvetően vallásosak, vagy nem mélyültek el aktívan a vallásukban. Tehát egész széles körben szeretnénk megszólítani az embereket, nem csak a vallásos embereket, ugyanakkor egy lehetőség is arra, hogy aki eddig nem aktívan gyakorolta a vallását, akár ezen keresztül megtapasztalja, hogy milyen előnyei vannak ennek, és akár elkezdje a vallását aktívan gyakorolni, de ez nekünk egyébként nem alapvető célunk. Tehát mi azt gondoljuk, hogy nekünk van küldetésünk, aszerint, hogy az emberek egy mértékletességet tartsanak, legyen az hús, legyen az bármilyen lé, ami ugye lehet kávé például a mai értelemben, azért ez most egy aktuális téma lehet, vagy éppen az alkohol, vagy éppen más olyan cukros italok, amikre az emberek rászoktak és szenvedélyükké vált, és már tudják, hogy egészségtelen számukra, de nehezen tudnak megszabadulni tőle, vagy éppen a telefonhasználat, vagy teljesen mindegy, hogy milyen szenvedély legyen, az dohányzás vagy bármás, amitől meg akarnak szabadulni, amitől egy kicsit a hatása alól ki akarnak szabadulni, és szeretnének újra ők dönteni afelől, hogy azt a szenvedélyt ők folytatják, vagy nem. Szóval ez egy lehetőség az emberek számára, hogy csatlakozzanak, ezért ezt inkább egy programként fogjuk fel, és nem csak önmagában egy gasztronómiai ajánlatként.
Ha jól veszem ki a szavaiból, idén első alkalommal kerül megrendezésre ez a kezdeményezés. Kísérleti jelleggel fogalmazhatok így?
Abszolút, ez egy kísérleti kezdeményezés, talán ez a legjobb szó, de kicsit idegen. Inkább úgy mondom, hogy az első és bevezető időszak.
Szeretnénk... Hagyományteremtő cél.
Hát, igen, végül is hagyományteremtő a cél, hiszen ezt minden éven megünnepeljük, nagybőjt időszakát is, és ezt minden éven ki is lehet terjeszteni erre a programra is, és akár más éttermek is kapva kaphatnak a lehetőségen, hogy ők is ajánlatot tegyenek azoknak, akik ilyenfajta mértékletességet szeretnének tanúsítani. Nekünk azért van ennek egy konkrétuma, hiszen mi a péntekekre koncentrálunk, igyekszünk ezeken a péntekeken legalább arra bátorítani az embereket, hogy életük valamelyik területén tegyenek azért, hogy mértékletesek legyenek. Ilyen lehet például az, hogy elhelyeztünk minden asztalon egy olyan kis ládikát, amit most itt te is itt látsz, amiben elhelyezhetik a telefonjaikat az étkezés, illetve az étteremben tartózkodás ideje alatt. Ez a mai világban belegondolunk, főleg a gyermekek esetén, de szerintem a felnőtteknél is lehet olykor-olykor súlyos probléma is, hogy elmaradnak a beszélgetések, a kommunikációnak azon része, amikor együtt vagyunk és megbeszélhetnénk dolgainkat, és pont a telefonnyomkodása miatt elveszik ez a fókusz, és nem tudunk egymással úgy beszélgetni, ahogy régen. Ez egy alkalom arra, hogy ebben is segítsünk. És aki bármilyen más mértékletességet ezzel együtt próbál tartani, és megéri nekünk, hogy ezen a napon legalább ezt megteszi, akkor kap tőlünk egy kis matricát, ami a bőjtői velünk négy mértékletes feliratot tartalmazza. Ez egyfajta tanúsítvány, hogy ő legalább ezen a napon egy mértékletességét betartotta, és bízunk benne, hogy még folytatni is fogja.
Olyan jó és olyan találó az elnevezés, bőjtölj velünk, légy mértékletes. Önök talán egy ilyen úttörői is lehetnek ennek a kezdeményezésnek, hiszen a jó ötleteket aztán másolhatják más éttermek is.
Igen, múlt hét pénteken volt az első ilyen péntekünk, ahol egy bőjti vacsorát tartottunk három fogással, és meghívtam egy református lelkész urat is, hogy tartsa meg az asztali áldását úgy, ahogy az elvárható lehet egy tiszteletestől, és kíváncsi voltam, hogy milyenek a visszajelzések a vendégek részéről.
És milyenek?
Hát, megmondom őszintén, hogy amikor mondtam, hogy na, ma este nem fognak húst tenni, már az első gondolat látszódott az arcukon, hogy kicsit meg vannak lepve, és furcsa is nekik a helyzet. Na hát, ha az ételt nézzük, akkor ez teljesen jó irányba megváltozott a végére, és azóta is visszahívnak, hogy hát mennyire jó ez a dolog, hiszen nem is gondolták volna, húsimádókról beszélünk, hiszen mi egyébként is egy olyan étterem vagyunk, ahol többségében húsos ételekről, nagy egészben sült ételekről beszélünk. Tehát meglepődtek azon, hogy mennyire jók azok az ételek is, amelyek húst nem tartalmaznak. Hát nyilván itt a halételek beleférnek a bőjt időszakába. És a másik része pedig maga, hát azért ez nem egy liturgikus Isten tisztelet. Volt egy egyszerű asztali áldás, ami ráadásul a lelkész úr ezt próbálta minél befogadóbban előadni, és azt gondolom, hogy így egy igazán emberközeli asztali áldása alakult, ami egy jó indulatú hangulattá varázsolta az estét, és az emberek szabadon elkezdtek beszélgetni egyébként magáról a bőjtről, rojkról a vallásról, de utána már teljesen mindegy más témákról, és azt tapasztaltam, hogy egy kicsit gondolkodnak ezeken a szemléleteken is, és átgondolják, hogy na, miben is tudnának változtatni. Szerintem egy olyan impulzus adtunk ezzel, ami a mai világban szerintem lehet, hogy ritka, És ha ezt össze tudjuk kötni azzal, hogy mi egy étterem vagyunk, akik szolgáltatnak, és egyszerre tudunk úgy szolgáltatni, tehát ételeket, italokat biztosítani, miközben az emberek valami hasznosat, valami közérdekűt, valami társadalomjobbító eszköz kapnak, akkor szerintem ez nagyon jól tud kapcsolódni, és egy sikeres kezdeményezés. Tehát én ezért is bízok abban, hogy ez egyébként ki tud majd fejlődni, és akár országos kezdeményezéssé tud válni.
Legyen olyan kedves, ismertesse velünk, hogy mi is az alapelképzelés, hogyan valósulnak meg ezek a péntekek, míg a nagybőjti szent időszak, mondhatom úgy, hogy inkább elején járunk. Hamvazó szerdával elkezdődött a nagybőjti szent időszak, tart közel 40 napig, jó néhány napunk van még húsvétig. Nos, hogyan is valósulnak meg majd ezek az egyes péntekek? Mi a tematika, mi az elképzelés?
A tematika, hogy minden pénteken egy-egy mértékletességre tesszük a hangsúlyt, amit már említettem azok közül, szemezgetve, és ehhez hívunk meg olyan vendéget, aki ebben vagy szakértő, vagy maga is tapasztalt, és elmondja a saját gondolatait ezzel kapcsolatban. Másrészt pedig minden alkalommal asztali áldást mondunk, megőrizzük a keresztény kultúráknak ezt a hagyományát, hiszen ez nagyon fontos viszont számunkra, mint középkori étteremnek. Minden alkalommal van telefonmentes este ezeken a péntekeken, tehát a telefonokat ilyenkor javasoljuk, hogy tegyék abba a kis ládikába, ami az asztalokon kint van, illetve ilyenkor bőti ételeket javaslunk azon ételeink közül, amelyeket kifejezetten azoknak javasoljuk, akik a bőtöt tartják. Ez nem kötelező jellegű, de lehetőség van rá, és egy olyan menüsort ajánlunk, amelynél meg tudják kóstolni mind az előételünket, főételünket, desszertünket. Tehát mind a háromból vannak olyan ételek, amelyek egyébként még akár vegán vendégeinknek is megfelelőek. Tehát én azt kívánom és azt javaslom mindenkinek, hogy amikor akár egy ilyen pénteken ellátogatna egy étterembe, akkor azért jöjjön hozzánk, mert nálunk egy új felismerése lehet a tekintetben, hogy lelkileg is hogyan tud esetleg fejlődni a jövőben, még akkor is, hogyha ez egy pici impulzus, de mi ehhez hozzájárulunk.
Ételek, ételek. Na de milyen ételek is? Mondjunk azért néhány példát a böjtös ételekre, hiszen önök történelmi, középkori étteremként gondolom hülyek maradnak ahhoz a mentalitáshoz, ahhoz a középkorisághoz, amelyet önök képviselnek a gasztronómiai életben.
Igen, azért a böjtös ételeknél, mivel hús nincs benne, legalábbis emlős állatok húsa nincs benne, ezért kézzelevés az azért korlátozott. Ugye nálunk az étteremben alapvetően lehet kézzel étkezni, de itt ettől függetlenül van olyan ételünk is, amit akár így is tudnak fogyasztani, de nem ez a cél, hanem az, hogy például a halételeinket meg tudják kóstolni, ilyen a haltepertünk, vagy éppen a halcsapaprikásunk, vagy a pisztrángunk, vagy a lazacunk. Tehát ezek mind olyan ételek, amiket főételként és előételként is tudnak fogyasztani, vagy ilyen a rostongomolyánk, amely abszolút egy helyi alapanyagból készülő étel, de ilyen például a gombakrémlevesünk, ami szintén helyi alapanyagból készül, és hát persze az összes desszertünk, amit tulajdonképpen értelemszerűen lehető ilyenkor.
Milyen desszertek?
Hát azért, amit kiemelnék, az a vegán desszertünk, amit más néven hamis túrógombócnak is hívunk. Ez egy köles gombóc, amit gyümölcsökkel és gyümölcsragúval tálalunk. Ezt javaslom leginkább ilyenkor, hogy azokat az ételeket is megkóstolják az emberek, amiben egyébként még tojás és tejtermék mentesen is készülnek. Tehát teljesen állateredet mentesek, és ettől még talán egy új gasztronómiai kalandban vehetnek részt, és új ismeretekkel gazdagodhatnak. Ez egyébként jelenleg nálunk a egyik legnépszerűbb desszert, és szerintem amikor végigeszi valaki ezt a műsort, akkor rájön, hogy egyébként jól lakott, egyébként nem terhelte a gyomrát, egyébként így is lehet, és talán még azt gondolja, hogy hát mi lenne, hogyha folyamatosan, vagy legalábbis egy adott időszakban így étkezne. Én bízok benne, hogy kíváncsivá válnak. Én nem lékeztem el egyébként, ugye 5. napja, vagy nem is tudom, most már 6. napja bőtölök, és én azt gondolom, hogy azért a mai világban ez nem túl nagy kihívás. Tehát ezt bárki tudja tartani, és szerintem egy olyan pluszt ad az embernek, amivel utána lelkileg még fel tud töltődni. Ezt kívánok mindenkinek.
Önnek van-e kedvenc böjtös étele? Vagy olyan, amilyet már meg is említettünk, esetleg egy olyan étel?
Hát persze, említettük már egyéb pisztrángot, nekem az a kedvenc ételem, de azért itt tipikus böjtös étel, még például, ha nem a saját ételénkből indulunk ki, a mákos guba is, amit lehet egyébként főételként és desszertként is enni. Ez egyébként egy környékbeli szokás, hagyományos étel is egyben, úgyhogy ezt mindenképpen javaslom például. Ezt mindenki ismeri, szereti, és tökéletesen megfelel a bőti előírásoknak.
Megütötte a fülemet az a kifejezése, hogy péntekente ezzel a lehetőséggel úgy is élhet a kedves idelátogató és érdeklődő, hogy még asztali áldásban is részesülnek mindazok, akik részt vesznek ezeken a péntekeken ebben a programban. A Szent István Rádióban beszélgetünk. Nálunk katolikusoknál mindig úgy van minden étkezés, hogy az étkezés előtt imádkozunk, és az étkezés után is hálát adunk az elfogyasztott ételért. Hogyan valósul ez meg majd önöknél? Mindig törekszik arra, vagy törekednek arra, hogy egy-egy prominens vallási képviselőt, személyiséget meghív az egyes péntekekre, és majd ő végzi el, vagy ő mondja az asztali áldást?
Hát először is a kísérleti jellege, ha már ezt a szót használtuk, a felszolgálóink minden vendégnek, minden betérő asztalnak mondanak asztali áldást a bőti időszak alatt, nem csak pénteken, hanem minden alkalommal, a nyitvatartásunk alatt. Ez a étkezés kezdetére vonatkozik, és nem kötelező. De ez egy próba, korábban már próbálkoztunk vele, és jó volt a visszajelzés, ezért most egy ilyen hosszabb időszakot céloztunk meg, és meglátjuk, hogy milyenek lesznek a visszajelzések. A péntekeken pedig igyekszünk olyan embereket meghívni, akik vagy vallási vezetők, bármelyik felekezethez is tartoznak, illetve esetleg olyan ismert, vagy társadalomban elismert személyiség, akik egyébként aktív vallásos emberek, és így ők hitelesen tudnak erről beszélni. Tehát nem minden hétvégén készülünk olyan vallási tisztségviselővel, aki profi ebben, tehát főállásként végzi, hanem esetleg egy olyan személyben, akik a helyi közösségekben azért otthonosan mozognak és vallásosak. Tehát bízunk benne, hogy ők majd ugyanúgy hozzájárulnak véleményükkel, elképzelésük, gondolataikkal, egy kicsit a szemléletet ugyanúgy formálják, hogy mi is, és hozzátesznek, ők is bátorítanak, támogatják a mi kezdeményezésünket.
És akkor most következzenek a közérdekű információk azok számára, akikben felkeltettük az érdeklődést az önök nagybőjti programja iránt. Hogyan jelentkezhetnek, mik a feltételek, mit érdemes tudniuk?
Természetesen telefonon, e-mailben, honlapunkon, www.aranykorona.eu honlapon jelentkezhetnek, és ezen a honlapon meg is találhatják az aktuális bőti ételeinket. Ha írnak nekünk, és van kérdésük ezzel kapcsolatban, hogy esetleg valamilyen érzékenységgel rendelkeznek, akkor arra is felkészülünk. Minden pénteken 6 órától várjuk a vendégeket bőti menüsorral, és fél héttől pedig meghívott vendégünk mond asztali áldást, és hogyha valaki így szeretne étkezni, hogy valaki mond neki egy szép asztali áldást, és kíváncsi, hogy miért mond, akkor az javaslom, hogy erre így érkezzen. Egyébként pedig ezek a menüsoraink jóval kedvezőbb áron elérhetőek, mint az étlapon megtalálható ételek formájában, tehát ez így is érdemes kihasználni.
És az adott péntekek menüsorait az interneten előre megtalálják az érdeklődők?
Így van, Facebookon is megtalálhatják, illetve a honlapunkon is megtalálhatják.
Az ételekről beszéltünk, na de az italokról is egy kérdés erejéig beszélnünk kell. Mennyire törekszenek arra, hogy az italokban is, és az italfogyasztásban is mértékletességre sarkalják a vendégeiket most a nagybőjti időben?
Hát először is pont a múlt pénteki alkalommal volt egy beszélgetés, hogy az alkoholos italok közül a bor egy kitüntetett szerepet kap a nagybőjt idején, hiszen egyébként is, de a nagybőjt idején is, hiszen gyakorlatilag a Krisztus véreként fogjuk fel a bort, és talán ez az egyetlen olyan ital, ami megbocsátható olyan értelemben, hogy mértékletesen, de ugyan fogyasztható, és bár a többi sem tiltott annak, aki nem gondolja fontosnak, de én azt javaslom, hogy egy kis borral nyugodtan kísérjék az ételeket, amennyiben nem vezetnek, de ebbe is mértékletességet tartva, nem túlzásba véve, és persze én azt gondolom, hogy a mi kezdeményezésünk a mértékletességet tekintve azon dolgokra vonatkozik, amelyekben alapvetően az emberek túlzásba esnek. Tehát szenvedélyükké válik, kontrollálhatatlanná válik, vagy kiesik az ő hatásuk alól, és így már nehezen tudják az életükkel összeegyeztetni. Én azt gondolom, hogy ebben van ennek a bőti időszaknak, vagy ezeknek az alkalmaknak a lehetősége. Kicsit olyan, mint az évvégi fogadalom, hogy itt meg tudja kezdeni azt a folyamatot, amiben azt mondja, hogy na most leteszem, most abba hagyom, most egy kicsit visszaveszem, egy kicsit, ahogy szó szerint értendő, mértékletességet tanúsítok az irányába, bármi is legyen az. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy fontos dolog, és én azt javaslom mindenkinek, próbáljak is, nézze meg, hogy mi fog történni.
Javaslom, hogy nem múljon el gasztronómiai műsor recept nélkül. Arra kérem önt, hogy legyen olyan kedves, egy ételnek a receptjét ossza meg velünk, amely nagybőjti szent időben fogyasztható, kedvenc, akár az ön kedvenc étele, vagy amely specialitása az Aranykorona történelmi étteremnek. Van ilyen?
Hát, hogy aztán ez csak a mi specialitásunk, azt nem tudom, de nekünk azért a lazac az mindenképpen egy olyan ételünk, ami ilyenkor passzol, és nagyon sok embernek a manapság abszolút egy kedvence, talán könnyen is elérhető, nem mondom, hogy a legolcsóbb alapanyag, de alapvetően közkedvelt, és ezt mi édes burgonyával készítjük, és kis mézzel is egy olyan friss salátával tálaljuk, amely egy kis rózsaborsat is teszünk, és ez a vajon pirított lazaccal és egy kis párgával, amit roston megsütünk szintén vajban, akkor igazán színessé tehető. Én azt javaslom, hogy a édesburgonyát az pürének készítsék el, mert úgy még könnyebben fogyasztható, még kevésbé terheli a gyomrot, de persze bármilyen más formátumban is elkészíthető. Ez egy nagyon könnyű, nagyon laza, könnyen elkészíthető, otthon is könnyen megvalósítható, nem kell hozzá semmilyen szakács előképzettség, és így szépen tudják tálalni. Egyébként szép színes is, tehát gusztusos, és mindenkinek jó étvágyat kívánok hozzá.
Köszönöm szépen a beszélgetést Szendrei Mihálynak, a Miskolci Aranykorona történelmi középkori étterem vezetőjének, tulajdonosának, és áldott szent nagybőjti időszakot kívánok önnek, valamint további életéhez jó egészséget és a jó Isten áldását is kívánom.
Köszönöm szépen, és áldott bőti időszakot kívánok mindenkinek.
Kedves hallgatóink, ezzel mai gasztronómiai műsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok önöknek. Viszont hallásra!
Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Szép napot kívánok, szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a szerkesztő Papp Ildikó vagyok. Mai műsorunkban Fehérvári Őrsi Jákó, a Szapiencia Szerzetesi Hittudományi Főiskola rektora és Guba András, a Szapiencia Innováció és Hálózatok Intézetének vezetője beszélget a belső békéről és harcról. Maradjanak velünk!
Szent Benedek regulájában van egy olyan mondat, amit a Zsoltárostól idéz. Amúgy Szent Benedek 1500 évvel ezelőtt élt, és ő nekünk bencéseknek a alapító atyánk, az ő szabályát követjük, és ő azt mondja, hogy keresd a békét és járj utána. Ami számomra azt jelenti, hogy a béke nem egy olyan állapot, ami itt van a kezemben, amit már megszereztem, hanem valami olyasmi, ami utána járást igényel, és keresést, és ez a meditatív béke, ez azt a szerzetesi életemnek, meg talán mondhatom, hogy más szerzetesek életének a kezdetéhez visszavezető vágyat is magában foglalja, hogy az imádságban annak idején én a békét és a megnyugvást kerestem. Az Istenben való elcsendesedést, a kiengesztelődést. Azt is mondhatnám, hogy valamiféle szépséget vagy harmóniát. Tehát amikor becéloztam magamnak azt, hogy miért ülök én le az Isten színe elé, akkor ebben nagyon erősen ott volt az a elképzelés, nem hiedelemnek mondanám, annál erősebb, hogy amikor imádkozom, akkor valami szétszálazódik, megnyugszik, révbe ér, elcsendesedik. Én ezt a fiatalkori vágyamat szeretném egy cím kiinduló pontjaként megtenni.
Én a másik részéhez tudok kapcsolódni ennek a címnek. Tudnélek, a szerzetes életem kezdetén semmi közöm nem volt az imádsághoz. Tehát hallottam sokat róla, próbálkoztam is, de semmi olyan nem tudok megnevezni a szerzetes életem elején, ami imádságnak nevezhető. És ez eléggé, hát szégyeltem annak idején, és próbáltam beslisszanni a szerzetes életbe ezzel a hiányossággal, viszont rengeteget harcoltam magammal, a testemmel, főleg fizikailag, sokféle módon, és ebben a harcban, amit így megéltem, abban szereztem olyan tapasztalatokat, amiket így föl tudtam mutatni, hogy van valami, amihez tudok nyúlni, amivel tudok valamit kezdeni, aminek köze van hozzám, meg talán az Istenhez. És amikor meghallottam ezt a sorozatot, hogy a békéről lesz szó, akkor rettentő dühös lettem, és azt mondtam, hogy nem, a békéről nem, a harcról, arról szívesen. És akkor hát így alakult ki ez a cím, tulajdonképpen a két végletből, és akkor leültünk. Számot vetettünk azzal, hogy mit is tudnánk mondani erről, mert hogy így az nagyon világos lett, hogy ezt ketten nagyon szívesen ebből a két végletből. A Szentíráshoz menekültünk, hogy hát, ha van valami, ami azt, ami így fölötlet bennünk, azt igazolja. Vagy legalábbis teret ad neki. És akkor az első.
Az Efezusi levél 6. fejezetéből a 10. verstől kezdődő szakaszthoz lyukadtunk ki. Ez lesz az egyik ilyen kiinduló szövegünk. Végül erősödjetek meg az Úrban, az ő hatalmas erejében. Öltsétek magatokra Isten fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög mesterkedéseivel szemben. Mert a mi harcunk nem test és vér ellen folyik, hanem erők és hatalmak, a sötétség világának urai és a gonoszság lejkei ellen, melyek a mennyei magasságban vannak. Éppen ezért öltsétek magatokra Isten fegyverzetét, hogy ellenállhassatok a gonosz napon, és mindent leküzdve megállhassatok. Talpra hát! Derekatok felövezve az igazsággal, rajtatok a megigazulás mellvértje, lábatok szilárd a béke evangéliumában. Minden körülmények között fogjátok a hit pajzsát, amelyet kioldhatjátok a gonosz minden tüzes nyilát. Vegyétek fel az üdvösség sisakját, és ragadjátok meg a lélek kardját, azaz Isten szavát. És ez a páli szöveg, ez azt mutatja, hogy Krisztus halála után néhány évtizeddel a születő keresztény közösség egy teljes katonai felszerelésben, hiszen ezt írja le Pál a sisaktól kezdve egészen a kardon, pajzson keresztül a saruig minden felsorol, hogy a lelki életnek ez egy ilyen érvényes metaforája, hogy egy harcra kész katonaként ábrázolja a keresztényt, akinek a kezében ott vannak azok az eszközök, amelyekkel küzdeni tud valami ellen, vagy valakik ellen, és valamiért. És tulajdonképpen a nagy keresztény és nagy szerzetesi hagyomány így beszél a lelki életről, mint harcról. Ennek a tapasztalatnak és ennek a metaforának az erejében.
Hogy ezek a harcok milyen területeken is folynak, ehhez hívtuk segítségül Jézus életének egy bizonyos mozzanatát, amit szeretnék így megint csak felolvasni, hogy emögé a pajzs mögé bújva el tudjuk mondani, amit szeretnénk. Akkor Jézust a lélek a pusztába vezette, hogy megkísértse az ördög. Miután 40 nap és 40 éve ebből tölt, végül megéhezett. Ekkor oda ment hozzá a kísértő, és ezt mondtam. Ha Isten fia vagy, mondd ezeknek a köveknek, hogy változzanak kenyérré. Ő így válaszolt, meg van írva, nem csak kenyérre él az ember, hanem minden igével, amely Isten szájából származik. Ekkor magával vitte az ördög a szent városba, és a templom oronzatára állította, és így szólt. Ha Isten fia vagy, vesd le magad, mert meg van írva, angyalainak parancsol a te érdekedben, sőt, tenyerükön hordoznak téged, hogy kőben esd lábadat. Jézus ezt mondta, az is írva van, ne kísértsd az Urat, a te Istenedet. Majd magával vitte az ördög egy igen magas helyre, és megmutatta neki a világ minden országát, és azok dicsőségét is, azt mondtam, mindezeket neked adom, ha leborulsz és imádsz engem. Akkor így szólt Jézus, távozz Sátán, meg van írva ugyanis, az Urat, a te Istenedet imád, és csak neki szolgálj. Ekkor elhagyta az ördög, és íme angyalok jöttek, és gondoskodtak róla. Három terület mindenképpen van, ahol kellett küzdeni ezekkel a hatalmasságukkal Jézusnak magának is, és valahogy a kicsit csatlakoznánk hozzá, hogy ezeket a területeket így végigvegyük. Az első, ahol Jézusnak küzdeni kellett, az a kenyér, és az minket a testünkhöz visz, hogy van itt egy valami, amiben vagyunk, vagy akik mi vagyunk, nem lehet tudni pontosan, és hogy a saját élete van, akar mindenféléket, és néha ezzel nem értünk egyet. És nem akar engedni. És mindenféléket ajánl és kíván.
Mindenféléket ajánl és kíván, és nem akar engedni. Most a napokban egy magyar fizikussal és evolúcióbiológussal készült interjút hallgattam, még benne vagyok, Szilágyi Andrásnak hívják. Ő beszél arról, hogy a homo sapiensnek, vagyis nekünk, az agyunkban ez az előső lebeny mennyire ilyen vékony védőhálót képez azokkal a késztetéseinkkel szemben, amelyek nagyon ősi, állati korunkra vezetnek bennünket vissza. Tudniillik azokkal, hogy például, amikor ételt látunk, akkor az a késztetés, mint támad, hogy abból minél többet azon nyomban meg kell lenni. Ha cukrot tartalmaz, akkor még többet, és ha zsírt, akkor még többet, mert akkor abból többet tudunk eltárolni későbbiekre. Ezek nem ilyen tudatos késztetések, hanem nagyon erősen ősi tapasztalatokból belénk kivódott valami. Én egyébként nagy családból jövök, ahol nem voltunk túl jól módúak. Én utolsó gyerek voltam, és nálunk még ilyen spártai körülmények uralkodtak, hogy nem a legkisebb volt, a legelkényeztetettebbek, hanem a felosztott javakból, alapélelmiszerekből mindig volt elegendő, de ami finom volt, abból kevés volt. Azt így hat felé elosztottuk, és akkor nekem jutott az utolsó darab, és mindmáig látom azt, hogy milyen erős készletes, hogy nekem is jusson, hogy én is kapjak belőle. Adott esetben az ember még éjjel is kimegy a hűtőszekrényhez, és bemegy, hogy maradt-e még a túrótortából, vagy a sajtból, vagy egyebekből. Hogy van egy ilyen késztetése a testnek, ami egyébként egy másik témához is oda vezet bennünket, és ezek a vágyódásaink és a sóvárgásaink.
Én azt hiszem, hogy 11 éves voltam, amikor a szüleim elé álltam, és azt mondtam, hogy pap szeretnék lenni. Szerintem akkor még semmi fogalmam nem volt valójában arról, hogy vannak nők a világon. Nem voltak, mint szóval, hogy nem volt ilyen differenciát a világképen. Ez világos irány szabott annak, hogy az hol a helye a nőknek az életemben. És ahogy cseperedtem, mondjuk azt, hogy lett közem ahhoz, hogy férfi vagyok, hát igen érdekes vágyódásuk, indítatásuk és vonzódásuk jelentettek bennem, és nyilvánvalóan ezek mind a hivatásomtól elvittek volna, hogyha engedelmesedem neki, tehát ez a részem az ellenség volt. És egy dolgom volt vele, hogy legyőzzem ezt a belső késztetésemet, és nagyon haragudtam erre az oldalamra, mert beszennyezett, így láttam, és hogy ezt a küzdelmet, amiképpen a belső harcnak a küzdelmét, a saját magammal való elemi küzdelemnek ez volt az első terepe. Körülbelül 26-27 éves voltam, amikor először kezdtem örülni annak, hogy férfi vagyok. És azt tudom mondani, hogy akkor fedeztem föl, hogy tulajdonképpen ha ez a férfiasság nem volna bennem, akkor meg sem oldulnék. Tehát, hogy tulajdonképpen most is ez hagy engem, hogy így beszéljem. Elképesztő volt azt tapasztalni, hogy amit eddig úgy éreztem, hogy ellenség, rádöbbentem arra, hogy nem ellenség, hanem én vagyok.
De a késztetések, akár a férfi vagy női létből fakadó, milyen férfi létből fakadóról tudunk hitelesebben beszélni. És nem csak a táplálékkal kapcsolatos, hanem minden ilyen sóvárgással kapcsolatos élmény, az fiatal, elszánt keresztényeket, szerzeteseket a lelki élet útjának az elején, és akkor itt én általános alannyal fogalmazok, de magamat mindenképpen beleértem ebbe a általános alanyba. A lelki élet útjának elején azzal kecsegteti, amit itt már az András mondott, említett, hogy itt van valami, amire nemet kell mondani, amit le kell győzni, amit ki kell iktatni. Ilyen értelemben az aszkézis, ami egyébként a görög eredeti szó, az aszkézis, az azt gyakorlást jelent, a gyakorlás, a szerzetesi úton, de mondhatni, hogy a keresztény úton, az egyfajta teljesítmény is. Valóban annak a harcosnak az útja, aki fogja az eszközöket és minden erejével legyőzi ezeket az elemi módon közeledő vágyakat. És én azt gondolom, hogy ez egy borzasztó fontos tapasztalat. Azt hiszem, hogy elkerülhetetlen a lelki élet útján a teljesítménynek ez a fajta keresése, és időről időre győzelmeknek a felmutatása, időről időre pedig hát a csatamezőn való elbukásnak a tapasztalata is aztán hozzájárul ehhez, de hogy én ezt egy olyan kihagyhatatlan lépésnek tartom, ami nélkül nincs tovább.
Thank you.
Nagyon fontos nekem az a tapasztalat, hogy nem csak szexuális vágy, hanem maga az agresszió, vagy az erőkifejtés, vagy a győzelemnek a teljesítmény megszerzésének a vágya is nagyon erős bennem. És nagyon fontos volt nekem az, amikor először lementem egy olyan edzőterembe, ahol harcolni kellett. Egy harcművészetnek a helyszíne volt, és ez nagyon fontos nekem, hogy valahogy... Ez egy művészet. Művészet azt jelenti, hogy valami szeretne szimbolizálni, és nagyon megrendített az, hogy az a belső küzdelem, amit így ezekkel a vágyaimmal belül a magányomban így megküzdöttem, vagy elszenvedtem, azok megtestesülnek egy ilyen küzdelemben, ahol szemben van a másik, aki tulajdonképpen nem egy ellenség, akit el kell pusztítani, magam férfiassága se olyan, amit el kell pusztítani, de valahogy meg kell küzdeni, neki is kell menni, de segíteni is kell abban, hogy ő is jó harcos legyen. És akkor ez egy nagyon fontos ilyen fizikai tapasztalat, mert hogy ezek jutottak el egyáltalán hozzám. Tehát, hogy ez nagyon fontos tapasztalat volt számomra, hogy valahogy egy olyan nem keresztény helyzetben, ahol csípeljük egymást, ott valami olyasmi történik, amit én belül csinálok. Amin keresztül szeretnénk előre jutni. És ez visszahatott rám. És aztán el is kezdtem tanítani fiatalokat, diákokat ilyen harcművészetre, és nagyon izgalmas volt látni, hogy, vagy hallani. Én megkérdeztem, hogy mire jó ez nekik. Most nem azt mondták, hogy milyen jó, hogy vannak ilyen képességeim, hogyha az utcán találkozom valakivel, akkor tudok mit csinálni, hanem azt mondták, hogy összeszerettebbek lettünk, és az adott pillanatban sokkal több mindent tudunk mozgósítani a megoldás, hogy a helyzet megélésének az érdekében, ezt nem csináltuk volna. Tehát a készenlét lett az, ami a hozadéka ennek a hasznak, és nem a gyilkolásnak a képesség.
Én szívesen felmutatok egy sportteljesítményt, ha így a küzdő sportoknál vagyunk. Mondtuk, hogy mi itt két nagyon különböző ember vagyunk, és én inkább a zsákmányállatoknak a kategóriájába tartozom, és ezért szeretek futni. És mindig is szerettem, gyerekkoromban tájfutó voltam, aztán így az élet közepi, hát mindenféle események, meg a barátaim voltak azok, akik a futáshoz visszavittek. Ilyen hobbi szinten csináltam, tehát hogyha valaki futó között, akkor ezúton is bocsánatot kérek, de hogy 42 éves voltam, és akkor elhatároztam, hogy na 42 év, akkor a maratont ebben az évben meg fogom csinálni, és nekem a maratonnak a lefutása volt egy olyan tapasztalat, ami ugyancsak nagyon elemi szinten engedett átélnem valamit. Nem mondom, hogy én ebből ilyen borzasztó nagy élettanulságokat vontam volna le, inkább megjelent valami abból, ami egyébként is történt velem a futásban. És nem tudom, hogy ha van önök között már, aki futott maratont, akkor van erről tapasztalata. Szokták mondani, hogy a 31-2. Kilométer után fogy el a lelkesedés. Nekem is addig kitartotta mindenféle hormon, ami így felszabadult, 25-6 kilométernél én éreztem magamat a világ királyának, hogy még mindig megy, és az egyik frissítőpont után 32 kilométernél azt éreztem, hogy nem tudom, hogy fogom ezt végigcsinálni. Iszonyúan fájt a csípőm, és minden egyes lépés, minden is megtett lépés olyan fájdalmat okozott, ami Ről én azt gondoltam, hogy ezt nem lehet végigkibírni. Én ezt nem fogom tudni végigcsinálni. És tulajdonképpen nem is volt bennem egy ilyen elszánás, hogy jó, mondjuk annyi volt bennem, hogy ott voltak a barátaim, és mondom, hát csak nem fogom feladni. És akkor ez is egy izgalmas dolog, hogy az ember a többiekre való tekintettel azt mondja, hogy hát csak nem fogom feladni. De hogy ezzel a fájdalommal együtt futni, és ezzel együtt... És nekem ez valami nagyon magányos teljesítmény volt. Tehát azt éreztem, hogy bármi kívülről bejövő impulzus, a biztatás, a zene, az egyszerűen kizökkent abból, amit belül bennem most történik, hogy én így átdarálom magamat a kilométereken ebben a fennmaradóban, és hogy itt erről beszéltünk az Andrással a készület közben, hogy a fájdalom az egy milyen fontos tapasztalat a küzdelemben. És a nem múló fájdalom, mert ez egy olyan fájdalom volt, ami azon a 12 fennmaradó kilométeren keresztül végig elkísért. Bevallom, hogy az utolsó 500 métert ezt repülve tettem meg, tehát hogy ott ugyancsak valami újabb hormon termelődött, ami lehetővé tette ezt a tapasztalatot, meg hogy ilyen széle, a célfotót láttam magam, és én iszonyú széles vigyorral futottam be a célba, ami majd akkor gondolom, hogy ez így a mennyországnak a kapuját jelenti ennek a földi maratonnak a végét valamiképpen, de hogy ennek a fájdalomnak az átélése és a test, ennek egy ilyen különleges viszonya, ez változott számomra nagyon tapinthatóvá.
Ezek a mi tapasztalataink nyilván kinek-kinek saját története van a saját testével, de valahogy az arra felfigyelni, hogy a vele való kapcsolat, küzdelem és aztán az egymásra találás az. Tehát azt lehet mondani, hogy olyan tapasztalatok, amiket az imádsághoz lehet kötni. Azért fontos nekünk ezt elmondani, mert valami olyan elemi szimbólum, ami biztatunk mindenkit, hogy amit tapasztalt bármit a saját testével, annak az üzenetével az meghatározó.
Thank you.
Kedves hallgatóink, Fehérvári Őrsi Jákó, a Szapiencia Szerzetesi Hittudományi Főiskola rektora, valamint Guba András, a Szapiencia Innováció és Hálózatok Intézetének vezetője beszélgetett. Már a kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, és további szép, békés napot kívánok valamennyiüknek. A szerkesztőt, Papp Ildikót hallották.
Vizeken elevezel, haragosan felszín hulláma majd betemet, ítéljen a föld, s az ember akar, éli báb mind, amit majd a síron betakar. Nem keresem már a szavakat, attól szép a világ, hogy tudom, hogy benne vagy, az egyik benne csengésben nem zeng egy másik hang. És hagyjuk, ahogy Isten ír belőlünk is egy dalt. Hogy a kaszás arat minden, miben nincsen szerelem, Tiens újú mérlegem méri meg a szívem. Földi terek láncaiban nem vihet oda, könnyű szárnyak előtt árul az ég kapuja. Országok eltűnnek, a szülték sírban vészi, mind az idő elúszik, de van mi nem. Világok megszűnnek, csillagok hullnak, hol a föl s az ég egy beolvad, de te bennem örök vagy. A fényesebb te vagy a másik, én vagyok az, ami vissza nem kér a tenger, s vissza nem ad a part. És ahol útjaim szétszaladnak, túléli a mulandót, ki elengedi azt. Ha nem ingúcs út, annak minek mennie kell, annak tömlött évé lesz az, ami nem ereszti el. De miből van a hit, s az akarat, szakítszatják félint hamis határok alatt. Ám bölcsünk végtelen égbolt kéz nem érheti fel, ami összetartozik ember nem szakíthatja el. Mert a kaszás alatt minden, miben nincsen szerelem, Tiens újú mérlegem méri meg a szívem. Földi terek láncaiban nem vihet oda, könnyű szárnyak előtt árul az ég kapuja. A szülték sírban vészi, mind az idő elúszik, de van mi nem múlik. Világok megszűnnek, csillagok hullnak, hol a föl s az ég egy beolvad, de te bennem örök vagy. Országok eltűnnek, a szülték sírban vészi, mind az idő elúszik, de van mi nem múlik. Világok megszűnnek, csillagok hullnak, hol a föl s az ég egy beolvad. Tágas vizeken elevezel, haragos a felszín hulláma majd betemel. Ítéljen a föld, s az ember akar, déli báb mind, amit majd a sírhang betakar. Nem keresem már a szavakat, attól szín...